Ez a hatodik fejezet, ez a nagyon érdekes fejezet. Ugye az előző, az ötödik fejezet beszélt arról, hogy hogyan lehet elérni a felszabadulást. Remélem mindenki emlékszik arra, hogy hogyan lehet elérni, és azóta már sikerült is felszabadulni. Ugye, úgy nézem, hogy mindenkinek sikerült, minden érült. Tudasszik Krisna Matajinak még nem teljesen sikerült, többieknek sikerült, nagyon örülök. És Krisna itt fog arról beszélni, hogy ugye 5. fejezet arról szólt, hogy a karma jogán keresztül ugyan lehet elérni a felszabadulást. Fog mutatni egy módszert, a dhyána jogát, az astanga jogát, mint keresztül szintén el lehet érni ugyanezt. Az astanga jógán keresztül, hogy lehet elég ugyanezt a felszabadulást. És Krisna itt meg fogja mutatni nekünk, hogy az astanga jógán keresztül felszabadulás egy nagyon nehéz dolog. Több szempontból nagyon nehéz, nagyon aprólékos odafigyelést igényel. Nagyon sok részcél van, amiben elveszhet az ember, és nagyon hosszú ideig tart. Időnként a jógás diákokat szoktam lelkesíteni, hogy eljöttek 3 év jóga tanfolyamra, hogy megvalósítsák a jógát. Már csak olyan 59.997 év van hátra ezután, hogy a tökéletességet megvalósítják a jógában. Mert a jógához nagyon hosszú idő kell. Sok-sok ezer év. És több szempontból nincs annyi időnk. Ugye, eleven egy nagyon felgyorsult korban élünk, és kevesen tudnak 60.000 évet az életünkből rászállni arra, hogy gyakorolják ezt az astanga jógát. Azért is, mert maximum 100 év az életkor, és már az is nagyon-nagyon ritkának számít. Azt hiszem, említettem azt a példát a angol királynővel kapcsolatban, hogy Angliában mindenki, aki eléri a 100. születésnapját, a királynő küld egy képeslapot a születésnapjára. Ezt azért tudja a királynő személyesen csinálni, mert nincs olyan sok személy, aki eléri a 100. születésnapját. Kevesen. Tehát, hogy ez az astanga jóga több szempontból nem praktikus. És ez csak az egyik oka, amikor fogjuk látni, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy valaki az astanga jógát gyakorolja. És Krisna még nem megy be a részletekbe. Patanjali Muni a Yoga Sutráiban nagyon részletesen kibontja, hogy mit kell csinálni egy jóginak, amit itt Krisna leír, az csak egy ilyen, nem is hogy változat, mert nem beszél mindenről, csak egy bepillantást ad igazából. És azért csak egy bepillantást ad, mert nem javasolja Arjunának, hogy csinálja ezt. Csak megmutatja, hogy mit kell körülbelül csinálni, mit lehet vele elérni, és akkor Arjunának az lesz a válasza, hogy hát, ez túl nehéz. Túl nehéz Arjunának. Mi beszéltünk legutóbb Arjunáról, hogy ki volt Arjuna. Arjuna egy nagyon nagy harcos, amikor olvassuk a Mahabharatot, látjuk, hogy ő mennyire tudja koncentrálni az elméjét. Egy harc olyan nagy félistenekkel, mint az Úr Shiva, elnyeli a Svayamvara ceremónián Draupadinak a kezét, amikor úgy kellett lőni, hogy egy remegő víztükörnek a tükröződéséből kellett egy olyan halat eltalálni, ami előtt forgott egy ilyen kerék, és csak egyszer-egyszer volt látható a hal. Ahhoz, hogy ezt megcsinálj, nagyon a koncentrációra van szükség.
Bocsánat, Krisztus. Ott
volt
a
dolgat,
és nem akarom, hogy elhaludjon, vagy nem tudom, hogy kényés.
Hogy volt rakottam?
Amit szeretném, hogy a halat. furgot,
meg kellett találnia, igen. És akkor Arjuna ezt meg tudtad csinálni. És ehhez nagyon nagy elmebeli koncentrációra van szükség. És akkor Arjuna majd itt fog panaszkodni, hogy nagyon nehéz kontrollálni az elmét. Ami igaz. De Krishna meg fogja mondani, hogy hogyan lehetséges mégis. Jó, akkor ez egy kis összefoglalás. A hatodik fejezetről, és akkor kezdjük el az első versenek, gultam fogjuk, hogy olvassának, mint az első verset, amit magyarázattal együtt.
Sri Bhagaván Uvácsa, Anásrita Karma Palam, Kárjam Karma Karotia, Szaszanyászi Csa Jógi Csa, Naniragnir Na Csákriaha. Magasztos úr szólt.
Hogy ez másik fordítás, az jó.
Az Istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Aki nem ragaszkodik munkája gyümölcséhez, és kötelessége szerint cselekszik, az az élet lemondott rendjében él. Ő az igazi misztikus, nem a tüzet nem gyújtó és munkáját nem végző. Magyarázat. Ebben a fejezetben az Úr megmagyarázza, hogy a nyolcfokú jogarendszer folyamata az elme és az érzékek szabályozását segíti elő. Egy átlagember számára azonban ennek végzése nagyon nehéz, különösen a kali korszakban. Noha ez a fejezet a nyolcfokú jogarendszert javasolja, az Úr kihangsúlyozza, hogy a karmajoga folyamata, vagyis a Krisna tudatban végzett cselekvés jobb. Ebben a világban mindenki azért dolgozik, hogy eltartsa a családját, és fenntartsa mindazt, amihez hozzátartozik, de senki sem cselekszik önzetlenül, senki sem mond le saját elégedettségének eléréséről, történjen az közvetlenül, vagy mások elégedettségen keresztül. A tökéletesség feltétele a Krisna tudatban végzett cselekvés, melynek célja nem a tettek gyümölcseinek élvezése. Minden élőlénynek kötelessége, hogy Krisna tudatban cselekedjen, hiszen eredetileg mindannyian a legfelsőbb szerves részei vagyunk. A testrészek az egész test elégedettsége érdekében cselekszenek. Nem saját élvezetük a céljuk, mindent azért tesznek, hogy kedvében járjanak a teljes egésznek. Az az élőlény a tökéletes szanyászi, a tökéletes jógi, aki nem személyes érdekből cselekszik, hanem a legfelsőbb egész kielégítésén fáradozik. A szanyászik néha helytelenül azt hiszik, hogy megszabadultak minden anyagi kötelességtől, ezért nem végzik tovább az agnihotra jagjákat, tűzáldozatokat. Szándékuk azonban valójában önző, mert céljuk az, hogy egyé váljanak a személytelen brahmannal. Ez a vágy jobb, mint bármelyik anyagi óhaj, de nem mentes az önzéstől. Ehhez hasonlóan az anyagi tettekről lemondott misztikus jógi, aki félig lehunyt szemmel gyakorolja a jóga folyamatot, szintén valamiféle személyes elégedettség elérésére vágyik. Ám a Krisna tudatban cselekvő ember az egész kielégítésért dolgozik, önérdek nélkül. Nem vágyik saját örömére. Az ő sikerének titka Krisna elégedettségében rejlik, és így ő a tökéletes szanyászi, a tökéletes jógi. Az Úr Csétanya a lemondás legtökéletesebb példaképe így imádkozik. Nadanam, Nadjanam, Nasundarim, Kavitam, Vágyagadisa, Kámai, Oma Jammani, Jammani, Svaré, Baba Tátbaktira, Hajtu, Kítvai. O mindenható Úr, nem vágyom gazdagságra és szép nőkre, és azt sem akarom, hogy követőim legyenek. Csupán azt kívánom, hogy indokolatlan kegyedből életről életre odaadásra szolgálhassuk.
Ugye ez a sikszünk? Itt fogunk hallani sokat ebben a fejezetben az elmének és az érzékeknek a kontrollálásáról. És ez a fejezet a szadanát hangsúlyozza, hogy a lelki gyakorlat által hogyan tudunk felemelkedni. És hallunk arról, hogy az elme kontrollálását nem lehet megkerülni. Mi próbáljuk megkerülni, hogy hogyan ne kelljen kontrollálni az elménket, mert az egy erőfeszítés, az egy munka, de meg fogjuk tudni, ezt nem lehet kispórolni. Ha próbáljuk kispórolni az egyenletből az elme és az érzékek kontrollálását, nem fog sikerülni, nem fog sikeres lenni a lelki életünk. És akkor csak ahogy a második fejezetben mondja Krisna, hogy az ember visszasüllyed az anyagi létmocsolába. elmondanám a verscsoportokat, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Az elsőtől a negyedik versig a lemondás természete, eszenciája az önzetlenség, nem a munka leállítása. Tehát a lemondás természete, eszenciája az az önzetlenség, nem pedig a munka leállítása. Ötödiktől a kilencedik versig. Kontrollált elme. Mit jelent kontrollálni az elmét? Tizediktől a 32. versig. A jóga gyakorlásának szintjei. Harmincharmadiktól a 36. versig. Az elme szabályozása és a jóga gyakorlása. A 7-től a 45. versig a sikertelen jóginak a sorsa. És a 46. 47. vers pedig a legkiválóbb jógiról beszél. Például az előző fejezet se a legkiválóbb jogiról beszélt, akkor a békeképet érül szólt, hogy valaki hogy tudja elérni a békét. Igen, egy szempontból, de hogyha nézzük a fejezeteket, nem ezzel zárja a mindegyiket. Ez a vers, ez egy nagyon fontos vers, mert meghatározza, mit jelent egy szanyászi. Szanyászi az nem azt jelenti, hogy valaki csak felvesz egy szanyász ruhát, és lemond úgymond az érzékkielégítésről, hanem itt elmondja a szanyásznak a belső hangulatát. Anásrita karma kalam. Ez a szó anásrita, ez nagyon-nagyon jelenségteljes. Ásvita az azt jelenti, hogy menedéket venni. És anásvita pedig azt jelenti, hogy aki nem vesz menedéket a munkának a gyümölcsénél. Nem függ azon. Nem függ a boldogság, az elégedettsége a munkájának az eredményén. Karma az azt jelenti, hogy valaki dolgozik, valamilyen tevékenységet végez, aminek van egy eredménye. És ő azt reméli, hogy a tevékenységének az eredménye fogja őt boldoggá tenni, hogy megkapja azt a pénzt, hogy megkapja azt a lehetőséget, amit ezáltal kap. És azt próbálja élvezni. De a lemondás az azt jelenti, hogy valaki nem vesz menedéket a munkája eredményénél, hanem ugye itt van, hogy nirágni. Itt Krisna hozzá ezt a szót, hogy adni. És ennek jelentőségteljes ez a szó, mert adni az azt jelenti, hogy áldozat. Ugye áldozatokat hajtottak végre a brámanák, és az mindig kellett tűz. Akkor meggyújtották az áldozati tüzet, és az áldozati tűzbe ajánlották a felajánlásaikat. És nincsen jóga áldozat nélkül, nincsen kapcsolat az Istenség legfelsőbb személyiségével, anélkül, hogy végeznénk áldozatot. És itt hallottunk arról, hogy ugye a lemondásnak a fő lényeg ez az önzetlenség, hogy nem saját magunkért cselekszünk, hanem cselekszünk a legfelsőbb személyért. És itt a Dhyana jógáról szóló részben ez nem annyira nyilvánvaló, mert ez egy nagyon részletes technika, hogy valaki hogy szabályozza az elmét és az érzéket. A jógának van, ennek az Ashtanga jógának a két aspektusa, hatha jóga, az a fizikai gyakorlatokat jelenti, és az Ashtanga jóga az pedig a pszichét, vagy az elmét, hogy kell szabályozni, hogy kell megtisztítani. Erről majd lesz szó részletesen. Jó, ehhez valakinek kérdése? Igen, nem a tizedben gyújtó. Hogyha valaki azt gondolja, hogy szanyász azt jelenti, hogy én lemondok a kötelezettségeimről, én elfutok a felelősségek elől, az igazából csak egy tévedés. Tévedés, mert agni az azt jelenti, hogy nyirágni, hogy valaki nem végez áldozatot. De ez áldozatot kell végezni. Csak hogyha valaki szennyezt vesz, akkor másképpen végzi az áldozatot. Tehát, hogy az áldozatnak a negyedik fejezetben tanultuk, van többféle áldozat végző, de áldozat nélkül Krisna mondja, hogy még az ember nem lehet boldog ebbe a világba sem. Még az anyagi boldogságot sem tudja elérni, hogyha nem végez áldozatot. Ezért a mai propaganda, hogy azt hirdetik az embereknek, hogy csak tudsz élvezni, és tudsz kényelemben élni, mindörökké, ez csak débutítás. Tehát, hogy még csak anyagi boldogságot se tud elérni az ember, anélkül, hogy áldozatot ne végezne. És ez a propaganda, ez igazából csak débutítás. Jó, más kérdés? Következőes.
Yam sanyasam iti prahu, yogam tam vidi pandava. Nahyasanyasta sankalpo yogi bhavati kashchana. Ó Pandu fia, tudnod kell, hogy amit lemondásnak nevezünk, az nem más, mint joga, az az összekapcsolódás a legfelsőbben, mert senki sem lehet jogi addig, amíg le nem mond az érzékek kielégítésének vágyáról. Magyarázat. Az igazi szanyász joga, vagy bhakti azt jelenti, hogy az embernek ismernie kell eredeti helyzetét, mint élőlény, és ez szerint kell cselekednie. Az élőlénynek nincsenek különálló, független azonossága. Ő a legfelső határenergiájához tartozik. Amikor az anyagi energia csapdába ejti, feltételekhez kötötté válik. Amikor azonban Krisna tudatú, vagyis tud a lelki energiáról, akkor valódi és természetes létállapotában van. A teljes tudással rendelkező éppen ezért felhagy minden anyagi érzékkielégítéssel, vagyis nem mond minden érzékkielégítő cselekedetről. Ezt azok a jogik gyakorolják, akik távol tartják érzékeiket az anyaggal való kapcsolattól. Annak azonban, aki Krisna tudatú, nincs alkalma érzékeit semmi olyasra lefoglalni, aminek nem Krisna kielégítése a célja, ezért ő egyidejűleg szanyászi és jogi is. A Krisna tudattal minden külön törekvés nélkül elérhető a tudás, valamint a gyána és a jóga folyamatok által elérhető érzékszabályozás célja is. Ha valaki képtelen feladni az önző természetű tetteket, akkor sem a gyána, sem a jóga nem használ. Az élőlény igazi célja nem más, mint hogy megváljon minden olyan tettől, amelynek alapja az öncélú elégedettség vagy szerzése, valamint hogy készen álljon a legfelsőbb vágyainak teljesítésére. A Krisna tudató ember nem vágyik semmiféle önző élvezetre, hanem mindig a legfelsőbb öröméért cselekszik. Mivel senki sem lehet tétlen, az, aki nem tud a legfelsőbbről, csak is saját maga boldogságára törekedhet. A Krisna tudat gyakorlásával azonban minden cél elérhető.
Köszönjük szépen. Itt ebben a versben úgy szólítja Krisna Arjunát, hogy Pándu fia. És hogyha emlékszünk, hogy mi történt Pándu Maharádzsal, ugye Pándu Maharádzs is nagyon lemondott volt, lemondott a birodalomból, és a feleségével praktikusan az erdőben élt. De mi történt vele az erdőben? Azt hiszem, hogy tudják a bakták a történetet, hogy egyszer vadászott, és vadászat közben akkor megölt egy ugye őzpár. Azt hiszem, hogy lehet, hogy semmiféle, igen, a hím őzet ölte meg. De azok igazából nem őzek voltak, hanem egy házaspár, két bölcs, férfi és nő. De őz alakban voltak, és éppen párosodtak. És amikor lelőtte őket, akkor a bölcs ott megsebezve nem azt vetette a szemére, hogy megölte őket, hanem miközben nem életet éltek, aközben ölte meg őket. És akkor mondta, hogy, és megátkozta őt, jó, hogyha te is legközel meg akarod közelíteni a feleségedet, akkor meg fogsz halni. És ott volt ez az átok Pálma Maharázsnak a fején. És ott volt vele a két felesége, Kunti és Mádri, gyönyörű szép fiatal hölgyek, és akkor úgy öltöztek, hogy minden ékszert levettek magukról, nagyon komolyan öltöztek, hogy nehogy felkeltsék a vágyat a férjükben. De aztán volt egy eset, olyan elrendezés volt, éppen naplemente volt, éppen így fújt a szél, éppen így volt, úgy volt, és Pándu Maharajba felébredt ez a vágy, és akkor meghalt. Meghalt az átok következtében. És itt Krishna figyelmezteti Arjunát, hogy nem elég csak elvonulni az erdőben, nem elég csak külsődlegesen lemondani, hanem ennek a lemondásnak belülről kell jönni. Nem lehet csak egy külső színjáték, vagy nem lehet csak egy külső bemutató. És itt finoman figyelmezteti Arjunát erre Krishna. Ugye, mert mit akart Arjuna? Ő is csak ott akarta hagyni a Kurukshetrai csatamezőt, és el akart vonulni az erdőbe, hogy ő majd szanyászi lesz. De mondja Krishna, hogy Arjuna, nem vagy egy szanyászi, te egy király vagy, és neked más a kötelességed. Mi történt az apáddal? Nem menjünk messzire. Mi történt az apáddal? Tehát, hogy ezek így nincsenek kimondva, de amikor Krishna bizonyos neveken szólítja Arjunát, vagy Arjuna bizonyos neveken szólítja Krishnát, annak mindig komoly jelentősége van, sose véletlen. Tehát, hogy Krishna nem használ egy szót se véletlenül. Nagyon gondosan ki vannak válogatva a szók, amiket mond. Ehhez képés. Csak olvassuk tovább volna.
Árulusor, Munér Joga, Karma Káranam, Ucsati. Joga Erudasya, Tosya Iva, Sama Káranam, Ucsati. Aki kezdő a nyolc fokú joga gyakorlásában, annak a munkát ajánlják. Annak pedig aki már fejlett a jogában, az összes anyagi tetről való lemondást. Jogának azt a folyamatot nevezik, amely összekapcsolja az embert a legfelsőbben. Hasonló ez egy létrehoz, amely a lelki megvalósítás legfelsőbb szintjét vezet. Létre az élő lény anyagi világbeli létének legalacsonyabb rangú állapotánál kezdődik, és a tiszta lelki életben bekövetkező tökéletesen megvalósításig visz. Különféle szinteket jelölő fokait különböző nevekkel életi. Magát a teljes létrát jogának hívják, mely három része, gyána jogára, gyána jogára és bhakti jogára osztható. A létre legalsó fokát Yoga Rudrusnak a legfelső pedig Yoga Rudrának nevezik. 8 fokú joga rendszer első gyakorlata is. Az élet szabályzó alapjainak betartásával, a végzett meditáció, valamint a különféle ülőhelyzetek gyakorlása, melyek többé-kevésbé torna gyakorlatoknak számítanak, gyümölcsöző anyagi tetteknek tekinthetők. Ezek tökéletes emberi egyensúlyhoz vezetnek, s ezáltal az ember képes lesz uralkodni érzékei fölött. Amikor az ember tökéletességet ért el a meditáció gyakorlásában, az elme minden szavaró tevékenysége megszűnik. Ezzel szemben a Krisna tudatú személy kezdettől fogva a meditációs útjában, mert mindig Krisnára gondol. Szakadatlanul Krisna szolgálatában cselekszik, ezért úgy kell tekinteni, hogy már elhagyott, felhagyott, mint a nagyobbította.
Köszönöm szépen. Itt hallunk annak, hogy a jóga gyakorlásának két szintje van, jóga ruruksu és jóga rudra. Jóga ruruksu az, amikor valaki kezdi a jógát. Itt azt írja az a vers, hogy aki kezdő a nyolcfokú jóga gyakorlásában, annak a munkát ajánlják. És aki fejlett a jógában, az összes animitetről való lemondást. És ez egy nagyon fontos dolog, amit meg kell értenünk. És nem véletlenül mondja ezt Arjunának ezután a vers után, hogy úgy szólított őt, hogy Pándava. Hát visszatérve, Arjuna nem akart harcolni. De Krishna folyamatosan a Bhagavad Gita-ban arra biztatja Arjunát, hogy Arjuna végezd a kötelességedet. Te egy kshatriya vagy, te egy király vagy, neked harcolnod kell a vallásos elvekért. És bennünk is meg lehet a tendencia, hogy én elkezdem gyakorolni a Krishna tudatot, én akkor az azt jelenti, hogy én visszavonulok, 64 kört fogok csapázni, napi 3-4 órát fogok olvasni, és el fogom érni a tökéletességet. Volt egy fiú Pécsen, aki azt hiszem, az 15 évvel volt, hogy otthon hogy nem volt munkája, de valahogy úgy meg tudott élni. Nem tudom, hogy volt, hogy benne részleteket, de 64 kört csapázott és olvasott nagyon sokat. De nem végzett gyakorlatilag az ő szolgálatot. De nem tudta hosszú ideig csinálni, és nem is tudom, hogy most gyakorolja egyáltalán a Krisna tudatot. Mert nem olyan könnyű megtisztítani a szívet. Kell egy megfelelő egyensúly ennek. Ugye mi is, amikor vakták végeznek szolgálatot, van, amikor arra vágynak, hogy mikor lehetne, hogy napi 8 órát tanuljon, és gyapázzak sok-sok kört, és ne kelljen kimenni szankirtanozni, vagy ne kelljen szolgálatot végezni, milyen jó lenne ez. És jónak tűnik, vagy szépnek tűnik, csak egyetlen egy dologban kell hozzá. Mit ír az a vers? Mi kell hozzá? Gyakorlat. Még az előtt mi?
Elmeszabályozása,
igen. Tiszta kell, hogy legyen a szív. Fejletnek kell lenni a jogában. Tehát valaki akkor tud leülni, mint Haridász Thakur, három napot gyakázni, vagy csak tanulmányozni a védikus irodalmat reggeltől estig, tehát, hogy brámanák meg tudják csinálni, az kell egyfajta szívtisztaság. Mert hogyha valaki nem tudja azt megcsinálni, akkor nem szadana lesz abból, hanem csak alvás igazából, ugye, mert javaslom, hogy próbálják ki a bakták, amikor nem 16 kört csapáznak, hanem van egy kis idő, hogy akkor 64 kört, vagy még többet csapáznak, hogy az elme hogyan viselkedik közben. Tehát ez egy nagyon érdekes gyakorlat. Lenne az ember, az a jó 192 kört fogok csapázni. Szemegyül megőrül, hogy az nagyon túl sok, rengeteg, és kiszámolja, hogy ugye 16 kör, mennyi ideig tart körülbelül?
Két és fél óra,
kinek több, kinek kevesebb, és akkor ezt megszorozza 12-vel, és akkor ez kiderül, hogy 24 óra, és hogyha kicsit több a 16 körül 2 óra, akkor lehet, hogy 30 óra, és akkor az elme elkezd gondolni, hogy én itt fogok ülni, és 24 órán keresztül csak fogom ismételni a Hare Krishna mantrát, és nem fogok semmi más csinálni. És az nem olyan könnyű. Tehát, hogy akkor elkezdjük tapasztalni, hogy az ember mennyire fékezhetetlen, mennyire mást akar csinálni, hogy elkezdünk csapázni, és az ember egyből elkezd elúszni valahova, még a 16 körnél is. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki csak vissza tudjon vonulni a munkától, és csak le tudjon ülni, lelki gyakorlatot végezni reggeltől estig, és minden nap, ahhoz az kell egy tiszta szív. És a munka azért kell a karma jóga, hogy elősegítse a szívnek a tisztulását. A Jagannath Das Babaji Maharajhoz jöttek a Szúrjakund partján végezte a bhajanját. És jöttek hozzá tanítványok, vagy leendő tanítványok, hogy kérték a Babajit, hogy tanítsa őket meg a bhajanra. Tanítsa őket meg, hogy kell úgy énekelni a Hare Krishna mantrát, hogy valaki közben emlékszik Rádának és Krishnának a kefteléseire. És akkor Jagannath Das Babaji Maharaj akkor adott nekik szolgáltatott Szúrjakund környékén, ültették a virágokat, ásták a földet, zöldséget ültettek, és akkor egy idő után teljesen ki voltak bukva, hogy most mi kell nekünk ezt csinálni. És akkor Bhaktivinoda Thakurhoz eljutott ez, hogy akkor ott elégedetlenkednek ezek a úgynevezett tanítványok. És akkor mondta nekik, hogy ahhoz, hogy ti le tudjatok ülni és tudjatok bhajant végezni, azt meg kell tisztítanítok a szíveteket. Anélkül nem fog menni, tehát hogy egy fegyelmezetlen elművel nem lehet csinálni, csak nincs rá esély. És a mód, ahogy valaki ezt el tudja érni, azáltal, hogy a cselekvő érzékét lefoglalja Krisnának a szolgáltában. És ahogy ezt csinálja, őszintén próbálja ezt Krisnáért végezni, akkor lassan-lassan akkor tisztul az elme, ahogy tisztul az elme, tisztul a szív, akkor tudásra teszel, és ahogy, tehát nem elméleti tudásra, hanem megvalósított tudásra, és amikor van megvalósított tudás, akkor az ember el tud különülni az emigi energiától. Tehát van egy tudományos folyamata. Tehát én ezt hallottam, ezt a példát, hogy Jagannath Das Babaji akkor csak elküldte őket szántani, vetni, ásni, zöldséget ültetni, mert látta, hogy még nem készek arra, hogy csinálják a bhajant. Hát itt is Krisna mondja, hogy aki kezdő nyolcfokú jóga gyakorlásában, annak a munkát ajánlják, aki pedig fejlett a jogában, az összes anyagi tettről való lemondás. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell arra törekedni. Nekünk is van egy lelki gyakorlatunk, ugye 16-től csapázunk, részt veszünk a reggeli programon, tanulmányozunk a szentírásokat. Azzal a céllal, hogy tisztuljon a szívünk. Tehát, hogy kell egy megfelelő egyensúly. Hogyha kirendül az egyensúly az egyik irányba, akkor vissza kell téríteni, és hogyha a másik irányba, akkor a másik irányba kell visszatéríteni. Ugye Srila Prabhupada szokta mondani ezt a szadanával kapcsolatban, hogy egészség, szadana, szolgálat. Tehát, hogy ez kell legyen a sorrend. Hogyha nem vagyunk egészségesek, akkor se a szolgálatunkat nem tudjuk csinálni rendesen, se a szadanánkat. Ezért nekünk kell, hogyha megbetegszünk véletlenül, akkor prioritásba kell venni azt, hogy meggyógyuljunk. Mert ez a test, ez Krisnáé, és nekünk megfelelően gondoskodni kell róla, hogy egészségesen tartsuk. És akkor szadana az azért szükséges, hogy akkor megtisztuljunk, és van szolgáltunk egyrészt azért, hogy tovább segítse a tisztulásunkat, másrészt pedig nekünk van egy missziunk, hogy másoknak is átadjuk a Krisna tudatot. Ez kell, hogy legyen a sorrend, de itt azt mondja ez a vers, hogy aki kezdő, annak ezt ajánlják, és aki fejlett, az összes tetről való lemondást. Jó? Ehhez kérdés?
Itt az anyagi tett alatt azt értjük, nem, hogy anyagi tudatban végzettet. Tehát nem az, hogy Krisna tudatban végezhetek anyagi tettet, csak nem.
Krisna tudatban anyagi tettet? Tehát, hogy az így ellentmondásnak tűnik, mert van tett, hogy csinálunk valamit. Aztán attól függ, hogy az anyagi vagy lelki tettet, hogy kiért, ha Krisnáit csináljuk, akkor az nem anyagi tett. Hogyha magunkért csináljuk, akkor pedig anyagi tett.
Igen, de itt azt mondja, hogy a fejlett jogában.
Aki fejlett a jogában, az összes anyagi tettről való lemondást. De ez a lemondás, tehát hogy egyrészt valaki elkülönül az anyagi tettektől, de nem csak kívülről, hanem belülről is. Tehát, hogy ennek több jelentése van. Az egyik, hogy valaki nem végez anyagi tetteket, csak lelki tetteket. A második jelentése pedig, hogy nem végez semmilyen tettet, csak belül cselekszik. Nem kívül cselekszik, hanem belül cselekszik. Erről majd fogunk beszélni, hogy miért szükséges megtisztítani az elmét. És az egyik oka az elme megtisztításának, hogy valaki tudjon belül cselekedni. Tudjon csinálni belső utazást, most nem tudjuk, mert nagyon szennyezett az ember. Most meg kell tisztítani. Tehát, hogy ennek két jelentése is van, ugye? Mert itt azt mondja, Arukshunir yoga, karma karanam ucchyate, yoga rudhasya tasya yuva, sama kárlalom ucsaté, minden anyagi tett beszüntetése. Jó, ez így érthető? Jó, más kérdés? Egyéb mutatott? Megkezdődés?
Jádányi Hendriát Vissunk, a kármasnak, Anusacsáté, Szárva Szankáta, Szanyászi, Jógarúda nagyobb családban. Akkor számít valaki fejlettnek a jógában, amikor anyagi vágyait feladva nem törekszik érzékei kielégítésére, és nem végez gyümölcsözött tetteket sem. Magyarázat. Amikor az ember teljesen elmerül az Úr transzcendentális szerető szolgálatában, belső elégedettség tölti el, és így nem végez többé érzékkielégítő vagy gyümölcsözött tetteket. Ellenkező esetben azonban elkerülhetetlenül az érzékeit kielégítésével foglalkozik, hiszen nem maradhat tétlen. A Krisna tudat nélkül az ember mindig egocentrikus, vagy másokra kiterjesztett önző cselekedetekre kényszerül. Ám aki Krisna tudatú, az mindent képes Krisna örömére tenni, így teljesen eltávolodik az érzék kielégítéstől. Aki nem tett szert erre a megvalósításra, az melanikus módszerrel törekszik arra, hogy megszabaduljon az anyagi vágyaktól, még mielőtt a jóga létre a legfelsőbb fokára fellépne. Azt szeretném kérdezni, hogy szóval mindig elmondani, az miért van a szanszkrit verseknek ez a skandálva olvasása, hogy ez miért jó, vagy miért szokás, vagy
kandálból.
Vagy hogy hát szóval ez az én
versmérték.
Ez miért van
itt? Amikor a tanulókat elküldik a szüleik a gurukulába, a lelki tanítómester iskolájába, 5 éves korúban, az első dolog, amit tanulnak, az a siksa, a kiejtés, fonetika, hogy kell a szanszkrit szavakat, a szanszkrit karaktereket kiejteni. És ez nagyon-nagyon fontos, mert a szanszkrit nyelvnek van egy belső potenciája. És amikor a tanulók elkezdik, például itt van a Bhagavad Gita, akkor valaki elmegy a gurukulába, olyan 6-7 évesen már tudja kívülről a szanszkrit verseket. Fogalma sincs, hogy mit jelentene. De tudja a kiejtését, és meg tudja memorizálni. Azért, mert abban a korban olyan éles a gyerekeknek a memóriája, hogy mint egy szivacs minden magukba szívnak. Az intellektusuk még nem elég fejlett ahhoz, hogy meg is értsék, hogy az mit jelent, de a memóriáik nagyon-nagyon éles. És akkor az az első, hogy akkor megtanítják nekik a versmértéket, megtanítják nekik az éneklést. És ez nagyon fontos, mert a hangvibrációnak nagyon nagy hatalma van, nagyon nagy tisztító ereje van. És utána, amikor fejlődnek, akkor egyre többet és többet megtanítanak nekik. Ugye vettük a Bhakta programon a tudásnak a 4 szintjét. Mi volt az első? Savanna. Igen, hogy hallana. És a gyerekek hallják a slókákat, és ismétlik. Ezt csinálják. És a memóriájuk akkor nagyon-nagyon erőssé válik. Tehát, hogy amikor valaki erősíteni akarja az intelligenciáját, akkor ez az első lépés, hogy kell tanulnia, kell memorizálnia. És ez manapság van-e, teljesen másképp csinálják. Ugye bakták vesznek egy verset, és akkor azt gondolják, hogy úgy tudják megtanulni legkönnyebben, hogyha csak újnak görcsülnek fölötte próbálják megmondani és mondani. Akkor mi egy ilyen nagy erőfeszítés. De a védikus tanulás során semmilyen elmebeli erőfeszítést nem csináltak, csak hallották. És hallották, és annyit hallották, hogy erőfeszítés nélkül vissza tudják mondani. Semmilyen görcsös dolog nem volt benne. De bennünket a mai oktatási rendszer nem erre sarkal, hanem arra, hogy akkor ugye van nagyon sok vizsga, nagyon sok dolog, aminek meg kell felelni, és egy természetellenes módon van ez számon kérve vagy visszakérve. De a védikus kurukolában, múltkor elmeséltem a módszert, ugye, hogy tanultam?
Egyféle választ, akkor elmeséltem, ha az
a... Igen, igen. És igazából csak azt csinálták. És akkor a diákok, tehát a Bhagavad Gita-t ezen a módon két év alatt úgy meg lehet tanulni, erőfeszítés nélkül, csak azáltal, hogy hallják és ismétlik, akkor megtanulják úgy, hogy bármelyik verset akkor vissza tudja mondani, úgyhogy nem kell erőfeszítést tenni, csak így kifolyik az emberből. De mert annyit foly be, hogy akkor utána nagyon könnyen kifolyik. És mert így működik a memória. És hogyha ezt frissen tartsuk, akkor nagyon erőssé válik az intelligencia. Ez az első lépés. A második lépés, akkor utána elkezdett nekik magyarázni, hogy mit jelentenek ezek a versek. És hogy megértsék. Nem, hogy csak vissza tudják mondani, az az első lépés, utána megértsék, hogy ez pontosan mit jelent. És nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy értsék, hogy mit csinálnak. És utána pedig, hogy alkalmazzák az életükben. Alkalmazzák az életükben azt, amit tanultak. Utána még mélyebb megvalósítások a szintszert, azt úgy hívják, hogy vigyelnek. Nem csak elméleti tudás, hanem megvalósított tudás. És amikor azt tanítják másoknak, akkor még mélyebb a tudás. És akkor ez az alapja annak, hogy de az első, ez a hallás, és hogy a versenyünk a recitálása.
És akkor ehhez egy segítség, ez a dallamos így való ismétlés, mert igazán, hogy tehát pusztán így ez érdekelt, hogy miért van ez, hogy ilyen módon.
Hogy dallam?
Hát igen, hogy ilyen módon.
Hogy sokkal szerintem.
Hát sokkal szerintem, persze, de hogy ennyi csak, tehát.
És mit jelent, hogyha szebb?
Vonzó.
És hogyha vonzó, akkor sokkal könnyebben befogadja az ember, és hogyha sokkal könnyebben befogadja, akkor sokkal könnyebben tud emlékezni. De más, amikor így úgy olvassuk ezt az verset, hogy Árulukső, Munér Jógam, Karmakára Namucsati, Jógar Uthasszit, Asszia Jóassza, Makára Namucsati, ez mondjuk egy. De ha azt mondjuk, hogy Árulukser munir jogam, kalmakára nem ucsjaté, jogar utkasszja tasszjaiva, samakára nem ucsjaté. Nem így a második, hogyha énekeljük, akkor sokkal vonzóbb, mint hogyha csak elmondjuk.
Szóval akkor ezért van csak. Jó, csak így azon elgondolkoztam, hogy össze, csak mindig ilyen
felejtettem meg kérdezni. Ragunát Bhatta Goszvámi minden verset legalább 3-4 féleképpen tudott énekelni. Tehát, hogy vannak különböző metódusok, és amikor forgatjuk nem csak a Bhagavad Gita-t, hanem a Simad Bhagavatamot, akkor vannak különböző versmértékek. Tristu. Ez a fajta versmérték, hogy 8 szótag van egy sorban, ezt úgy hívják, hogy anustuk. Pont most Szacsi Szutaprangó egy nagyon komoly tanulmányt ír erről. Ő ennek a legnagyobb tudója itt Magyarországon, amit én tudok, azt tőle tudom.
Most fogja kiadni
a Bakti. Most fogja kiadni a könyvét a Bakti gondozásában. És akkor vannak különböző versmértékek. Tristum, Anustum, Gayatri, ezek mind másfajta szótagszámmal ellátott versmértékek, és mindegyiknek van egy külön dallama. Van nem tudom, hogy hívják valami, 11 szótagból áll, van egy vers, hogy Ahó, baki, amusztanak áll a kútam, dzsikhám szajá, fája, jadabzja szádvi, lébé, gatim, gyát, csitám, tamódjam, kambáda, jálunk, saranam, brajéma, mondjuk ez egy dallam, ez a 11 szótagból álló vers arra. Vagy van, amit nagyon, nagyon gyakran hallunk, Csintám a népra karaszadma suka pabriksa A laksávrités uszura bíra vipála jantam Hogy van? Lakshmi sahasrasata sambrama sevyamanam Govindam adipurusam tamaham vajami Ez amikor 14 szótagból áll egy sor. Vagy van egy másik, ami a 12-re, hogy
Krishna kirtana gananartana paru
Aztán a szabdos lányos szót, az 17. De az
12.
Is. Krishna kirtana gananartana paru Prima vitambodhi
19.
És tehát, hogy van mindegyik vers szótak számra van dallam. És minden szótak számra van 3-4. Tehát, hogy ez 50-60-70 dallam. És amikor valaki tudja énekelni a bágóhatomat, mint mondjuk Raghunath Das Goswami, akkor maga csak hallani az is egy nagyon nagy élmény. Tehát ugye a védikus kultúra minden aspektusra nagy figyelmet szentel, hogy az szép legyen, vonzó legyen, hogy ne legyen száraz. És akkor így sokkal befogadhatóbb az ember számára.
Köszönöm.
Más kérdés? A negyedik versnél mondja ezt a vers, hogy minden vágyról le kell mondani. Akkor számít valaki fejlettnek a jógában, ha anyagi vágyairól lemondva nem törekszik érzékei kielégítésére, és nem végez gyümölcsöző tetteket sem. Ugye mi is próbáljuk kontrollálni az érzékeinket, de a jógiknak is van egy módszere, hogy kontrollálják az érzékeiket. Befejezem, aztán tartunk egy szünetet. Hogy amikor a jógik éreznek valamilyen elmagadni vagy az érzékektől jövő zavart, ez az érzék kielégítése való vágy, ez egyensúlytalanságot okoz a életlevegőkben. És a jógik ezt úgy balanszírozzák, hogy pránájám gyakorlattal, mert ha van egyfajta egyensúlytalanság, és hogyha végeznek ilyen pránájám gyakorlatokat, akkor a pránájám helyreállítja az egyensúlyt, és akkor tudják kontrollálni az érzékeiket, mert nem lesz ott az a nyomás az érzékeken. Ez egy mesterséges módszer. Működik, de egy mesterséges módszer, de nem biztosít 100% biztonságot. Ugye olvastuk Visvamitra Muninak a történetét, aki nagyon el volt merülve ebbe a misztikus jogában, de amikor meghallottam Menakának a boka csengettyűjét, akkor azt kibillentette a meditációjából, és akkor áldozatul esett a kénye. Tehát, hogy ez is egyfajta módszer, de ez egy mesterséges módszer az érzékek vágyainak a szabályozására. Ugye, mert az érzékelégítés az kelt egyfajta hiányérzetet. És amikor valaki pránájámon gyakorol, akkor ezt a hiányérzetet kiegyensúlyozza az életlevegőknek a mozgásával. De ez egy mesterséges módszer.
Köszönöm.
Van valakinek kérdés?
Pics beszéltünk kérdezni, hogy itt Pics mi folyamat mellett? Ezeket mennyire lehet egy kiegészítőként használni, hogy érdemes mondjuk, hogy például nekem régebben jutott én ezt, hogy tanultunk olyan álszanákat még jogán, ami azt mondta, hogy, hogy aminek az a hatása, hogy mondjuk segít az elemét így egy helyre rögzíteni, és akkor így gondolkoztam azt, hogy csapázás közben lehet, hogy akkor így abba azt az álszanát tenni fel, és akkor lehet, hogy jobban menne a csapázás, hogy ez így mutasság nem lehet így ötvözni, vagy valamikor lehet így kiegészíteni.
Tehát, hogy a szennév éneklését pont kérdezték a valami podcaston egy-két ételezőt Pont Maharástól, hogy a légzés szabályozással, vagy az ülőhelyzetekkel meg lehet hallgatni, hogy segítheti-e a Hare Krishna mantra éneklését. És akkor így Maharás mondja, hogy, hogy igen, hogyha valaki jól ül, egyenes háttal ül, az segíteni fogja, hogy ne aludjon el, mert alvás közben nehezebb betelti. És mondta, hogy és a légzés, hát igen, kell lélegezni, mert hogyha nem lélegez az ember, akkor úgy megint nehéz. De a dzsapázás nem lesz jobb tőle, hanem az lesz, hogy ébren tudunk maradni, és tudunk figyelni. Tehát, hogy valami hatása van, de a szennév önmaga nem lesz jobb tőle, mert ez a szennév éneklés, ez nem egy mechanikus folyamat, nem azon függ. Hogyha van egy megfelelő ászana, például itt ha van egy pár ászana, padmászana, szutászana, vírászana, egy pár ászana, ami kedvező a meditációhoz. És ezek segíthetnek valamit, vagy mondja még Szanátan Goszvámi is a Hari-Bhakti világban, hogyha valaki végez egy pár pranayam gyakorlatot a gyakázás előtt, akkor az segíthet, hogy a elme ne legyen olyan csapongó. És ezek segíthetnek, de ez igazából nem az garantálja, hogy jó legyen a szennévének, és ez azt segíti, hogy akkor ne aludjunk el, vagy hogy az elmünk ne legyen olyan csapongó. Tehát, hogy valami segíthet. De maga a szennév éneklését nem segít, mert ott abban a kérdésben az volt a félreértés, hogy azt gondolja valaki, hogy az ászanák vagy a légző gyakorlatok segíthetik, hogy valaki énekelje Krisna nevét. De Krisna nevét énekelni, az Krisnán is függ, főleg Krisna függ. És ezek csak segítenek, hogy egy megfelelő atmoszférát teremtsünk. De valami segít.
Én azt tapasztalom, hogyha előtte ilyen lézőgyakorlatot, vagy valamit csinál az ember, akkor a tüdeje jobban kitisztul, és az oda nem gyógul el. De nekem az a legfőbb problémám, hogy a gyapázásban az oda nem gyógul. És akkor nagyon mélyen.
Igen, ez praktikus, hogy az ember az érdekel. Jó, akkor most tartsunk egy 10 perc szünetet, és akkor kezdődik a következő szekcióban. Az elme kontrollálásáról fogunk hallani, ami egy nagyon komoly rész ebben a fejezetben. És én mondtam, hogy nagyon örülnek, hogy akkor erről tud hallani. Végre. Még sose hallottam.
Először, de csak nem egy
ilyen jó, akkor ezzel folytatjuk, mindenkinek 10 perc múlva. 25-kor, ezen az óra szerint. Nagyon fontos, mert azt szoktam tapasztalni, idejövök 25-kor, és még egy vagy két bakta itt van, és akkor még a csapatot